Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Újvári Ádám, a Magyar Buhurt Szövetség elnöke, a Ferreus Lupus kapitánya, és Bányai Ádám, a Magyar Buhurt Szövetség nemzeti képviselő, ugyancsak a Ferreus Lupus tagja, a mai vendégeim, akiket köszöntök, sziasztok!
Szervusz!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
Páncél és sisak nélkül egyelőre, de azt tudjuk, hogy július 17-e és 20-a között lesz egy nagy lovagi torna a Visegrádi palotában. Na, előtte viszont most legyen az, hogy elmesélitek, mi is pontosan ez a sport, sporthagyományőrzés.
Hát mind a kettő, leginkább.
Oké, ennél kérlek kicsit bővebben. Tehát mit jelent, mi a buhurt?
Így van. Amivel mi foglalkozunk, az egy modern küzdősport, tehát hogy mi alapvetően, mint sportoló határozzuk meg magunkat, viszont ezt a sportot ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha valamilyen modern pusztakezes küzdősportot vegyítenénk egy kicsit a hagyományőrzéssel, tehát miközben full kontakt arcolunk egymással, meg küzdünk meg egymással a versenyeken, ettől függetlenül középkori páncéloknak a nagyon pontos másolatát viseljük, illetve olyan fegyvereket használunk, mint amilyenek az eredetiek voltak, csak értelemszerűen van minimális biztosítás benne, tehát nincs éle, nincsen hegye, viszont maguk a fegyverek, a felszerelések, a ruhák, meg általában a közeg, amiben ezek a versenyek megszervezésre kerülnek, ezek nagyon közel állnak a hagyományőrzéshez.
Hát én azt gondolnám, azok alapján, amit mondasz, mert mondtad, hogy csak annyi a különbség, és aztán elmondtad, hogy ugye egész egyszerűen kapsz egy identitást, hiszen van rajtad egy páncélzat, ami egyébként ilyen 13.-17. század közötti, ahogy te is mondtad, nagyon pontos másolata az egykori lovagi páncélzatnak, tehát nyilván ez meghatároz valamilyen mód, valamivel, ahogy ezt felöltöd, valamit felöltesz magadra, nem? Tehát egy tudatot, egy identitást. És innentől kezdve én nekem a sporton túl van benne egy kis játék, a játékon túl komolyság, tehát ezt, hogy valódi harc.
Igen, ezt annyiban árnyalnám, hogy azért ez nagyon függ attól, hogy az aktuális személytől, akiről beszélünk, mert vannak, akiknek ez teljesen csak sport, tehát úgy jönnek, hogy őket nem is érdekli a történelem, nem érdekli a különböző páncélok, fegyverek, ők magát ezt a tevékenységet szereti, mert azért az, hogy a modern világban, egy lovagi páncélban teli erőből neki lehet esni egy másik páncélos embernek, és meg lehet vele küzdeni, ez úgy önmagában is ad egy olyan pluszt, ami valakinek elég. De ezen kívül persze vannak olyanok, akiknek mondjuk számít az, hogy ezzel közelebb kerülünk mondjuk az adott történelmi korszak emberéhez, az adott kultúrához, hadtörténethez.
Dicsőséghez, hogyha nyerünk.
Így van. És egészen maga az, hogy milyen lehetett régen azért egy lovagi tornán, vagy egy csatatéren mozogni, mert azért ez egy olyan dolog, ami úgy sok embernek mozgatja a gondolatait, de ennél közelebb ez nem lehet kerülni.
Én szerintem alapvetően szeretjük, sőt, nézőként meg biztos, hogy szeretünk ezáltal így egy kicsit elrévedni a múltba, és azt gondolni, hogy egy olyan korba vagyunk, amit csak filmekről, meg nem tudom honnan ismerünk, de hogy közben ez annak idején egy szórakoztatás is volt, és közben szintén vére. Tehát, hogy mindig ott van nekem benne ez a komolyság, és mégis valamiféle bohóság, de hát ez alatt a szórakoztatást értem.
Ez volt régen is. Igen, tehát ugye maga igen. A lovagi torna az tényleg arra készítette fel a lovagokat, hogy ténylegesen harcot gyakoroltak vele. Ugyanúgy szabályok szerint, tehát a korabeli kódexekből tudjuk, hogy többféle szabályrendszert alkalmaztak az évek során. Tudunk olyanról, hogy Németországban mondjuk sisakdíszt kellett leütni, tudunk arról, hogy gyalogosan hogyan küzdöttek meg, arról is tudunk sokszor, hogy milyen fegyvereket lehetett használni. Például nem csak életlen fegyvereket, hanem sokszor fából készülteket, uh-huh. vagy bálna szilából készülteket. És azt is tudjuk, hogy ezek a játékok, ezek nem csak egyéni versenyek voltak sokszor, hanem ahogy említettem, csapatosak is. Tehát olyankor általában összeállt egy régiónak egy csapat lovagja, akik egy csoportot alkottak, és megküzdöttek mondjuk egy másik országnak a harcosaival. És igazából ez nagyon hasonlít arra, amit mi is csinálunk, illetve mi fogunk hamarosan a világbajnokságon egy hónap múlva.
A szabályrendszer, amennyire én tudom, itt az ellenfél földre vitele a cél, és bizonyos pontokon megérintés, de közben nem lehet, mivel ugye mondtátok is, hogy a fegyverek azok azért nem élesek, de ettől még lökni, ütni lehet, csak ugye olyan mozdulatokat nem, amelyek komolyabb sérülést okoznak. Tehát mondjuk szúrni, de nem is tudom, hogy ezt lehetne, vagy tudnátok-e.
Így van, így van. Ez full contact, tehát ezt tudni kell, hogy itt teljes erőből vannak végrehajtva a különböző technikák, nem koreográfia, és igen, szúrni nem lehet, illetve olyan feszítéseket, csavarásokat nem lehet alkalmazni, amelyik direkt azt célozza, hogy az ízületeket károsítsuk. De ezen kívül gyakorlatilag mindent, tehát hogy megragadhatod a másikat, kisöpörheted a lábát, fölboríthatod, ketten, hárman is neki lehet egy valakinek menni. És az, hogy pontosan milyen szabály van, az attól függ, hogy milyen kategóriában versenyzünk. Vannak egyéni számok, amikor egy az egy ellen küzdenek meg a versenyzők. Itt általában az adott fegyvernemhez van kötve, tehát mondjuk kard és pajzs, vagy mondjuk hosszú kard. Általában ezeknél nincsen birkózás, mert itt inkább a vívás dominál. Amikor meg csapatban küzdünk, akkor így van az a cél, hogy az ellenfél játékosai vagy versenyzői a földre kerüljenek. Itt egészen a 5 az 5 elleni kategóriától a 30 a 30 elleni kategóriák vannak, és akkor értemszerűen az a cél, hogy minél gyorsabban és effektíven földre küldjük az ellenfél játékosait. Ez történhet azzal, hogy sikerül mondjuk lebirkózni, de mondjuk attól is, hogy olyan ütéseket kap a páncéljára, amitől ő maga úgy dönt, hogy inkább térdel, illetve nagyon fontos, hogy ez egy csapatjáték, amikor csapatban küzdünk, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy föláll 30 ember, megkeresi a párját, és akkor elkezdenek birkózni, hanem nagyon-nagyon aktív a mozgása a küzdőtéren.
Klasszik csata jelenet, nem?
Így van, így van. Hátba kerüljük egymást, oldalba támadjuk, párokat cserélünk, tehát ez egy nagyon mozgalmas sport, egyáltalán nem egy ilyen statikus birkózó meccsre kell gondolni ilyenkor.
Jó, ugye, de a sportot többször kihangsúlyoztad, azt is, hogy küzdősport, azt is, hogy full contact, akkor nézhetünk rá úgy is, hogy a páncél, tehát ami rajtatok van, az tulajdonképpen hát, a védőfelszerelésetek. Mekkora az a súly? Tehát magadon kívül mekkora súlyt kell elbírnod, és hogyan kell mozgatni? Gondolnám azt, hogyha ez sport, akkor nektek külön meg kell ezt tanulni, hogy ebben hogy mozogtok, erre lehet, hogy külön kell edzeni, hogy néz ki ez a része?
Ez a páncél, hogy az első kérdésre válaszoljak még, ez ilyen körülbelül 25-30 kilót nyom. Ez attól is függ, hogy mekkora az adott harcos, aki benne van, hiszen minél nagyobb, minél magasabb, ugye annál nagyobb a páncélnak a súlya is. Ami érdekessége a páncéloknak, hogy nem úgy nyomja az embert, mint mondjuk egy nehéz zsákot fölvenne, hanem azért ez eloszlik. Tehát mondjuk a sisaki a nyakát húzza jobban, a lábvasa egy övre van felkötve, tehát a derekán függ. De valóban, hogy ezek a páncélok jól tudjanak működni, meg kell tanulni ezekben jól mozogni is.
Igen, igen.
Tehát nekünk erre kifejlesztett edzéstervünk van, heti 3-szor tartunk ilyen edzéseket, ahol azt is tanuljuk többek között, hogy egyáltalán hogy kell ebben mozogni. Mert ugye sokkal lassabbak leszünk, és nem csak, hogy nehezebb benne mozogni, de a légszomj is sokkal dominánsabb, hiszen nem csak a vizoron keresztül veszünk levegőt, hanem valamennyire a bőrünkön is, és ez igen, teljesen igen. Eltűnik, elzárja. Amikor fölveszi az ember a páncélt.
Sőt, nekem van egy ilyen gondolatom is, hogy nyilván meg kell tanulni benne mozogni, mert hogy képzelném, hogy ízületek, izmok, tehát hogy ugye minden terhelődik, és hogy mozdulsz, és a páncél rajtad hogy mozdul, ez még külön lehet terhelés.
Igen, és erősíteni is kell hozzá.
Tehát,
hogy ugyanúgy tartunk, tudom, súlyzó edzéseket, kettlebell edzéseket, amivel kifejezetten azokat az izomcsoportokat, ízületeket is próbáljuk fejleszteni, hogy képesek legyünk egyáltalán csak a páncélban megmaradni hosszabb távon.
Igen, erről némi fogalmam van, meg szerintem a mi hallgatóinknak kell, hogy legyen, mert ugye mi reggeli műsorvezetőnk, Mihálovics András, gladiátor szabad idejében, és indián, de mondjuk, hogyha a gladiátor részét nézzük, ő már egyszer mesélt erről, hogy igen, ott indul az egész, hogy olyan erőléti edzések vannak, amelyek arra készítenek fel, hogy majd aztán csináld azt, ami kell az ütközethez. Na, ez a sport fiatal bizonyos szempontból. alig 25 éves. Tehát 2000-es évek elejére tehető a kialakulása, és ugye a keleti, tehát tőlünk kicsit keletebb régióban. A ti életetekben, tehát egyénenként, nektek hogy jött az ezzel való találkozás, miért lett ez érdekes? Ha egy kicsit meséltek arról, hogy kinek mi az indítatása? Ádám vagy Ádám?
Kezdem én. Ezt az én esetemben ezt úgy kell képzelni, hogy mint nagyon sokaknak, másoknak, először nem az jött, hogy na, mi burtozni akarunk, hiszen ugye amikor én jó 15 évvel ezelőtt ezt elkezdtem, nem is tudtam, hogy van egy ilyen sport, hanem ez így organikusan alakult ki, hogy először alapítottam egy egyesületet, akikkel a történelmi vívással akartunk foglalkozni. Akkor onnan jött, hogy jó, vívunk, de tök jó lenne ezt páncélba csinálni. És amikor ma ott voltunk, hogy van páncél, akkor hát próbáljuk már ki, hogy ez mit bír, mert most mindenféle bemutatót tartani benne azért az nem egy olyan kielégítő dolog. És egyszer csak szembe jött egy videó, amikor már mi ezzel próbáltunk komolyabban foglalkozni, hogy te jó Isten, hát ebből az pont Lengyelországban volt, hogy ebből hatalmas versenyek vannak, ami hát először megdöbbentő volt, mert azt hittük, hogy hát ez csak így a mi kis kósza fejünkben van, hogy ezt lehetne így csinálni.
Valaki más jött, is kitalálta.
Hogy, na, de olyan szinten, hogy amikor ezt megláttuk, akkor már olyan verseny volt, hogy nem csak Európából voltak benne csapatok, hanem már akkor volt mondjuk Kanadából is egy csapat, aki jött, meg tényleg az, hogy szinte az összes kelet-európai országból, meg már egy nyugat-európai országok egy részéből is volt, és ez egy nagy esemény volt, tehát nem azt láttuk, hogy egy ilyen kósza, nem tudom én, kis hobbi, hanem hogy ezt úgy tömegek csinálják, és akkor mondtuk, hogy na, akkor ezt valahogy meg kell honosítani itthon, és akkor ebbe az irányba ugye elindultunk az egyesülettel, és elkezdtünk másokat is keresni az országba, akit ez érdekelhet, és akkor így sikerült megteremteni ezt a közösséget.
Uh-huh. Nálad, Ádám?
Én történelmi hagyományőrzéssel kezdtem, és ami az érdekessége volt, hogy én viszont tényleg erre a koreografált vívásra jártam először, tehát eljártunk, nem tudom, falunapoktól kezdve, művelődési házakba, tehát teljesen ilyen egyszerű bemutatókból állt az egész, aztán igazából én ezt kezdtem elég hamar megunni, már iskolásként is, kisiskolásként, és egyszer rátaláltam Ádámra, hogy Visegrádon ezt sportként csinálják, és akkor mondtam, hogy na jó, azt hiszem, itt megvan a vonal, és nem sokkal utána, miután elkezdtük ezeket a versenyeket szervezni, akkor már közösen is, találtuk ki, hogy kellene egy magyar válogatott, kellene egy magyar csapat is, aki ezekre a már korábban említett versenyekre kimenne, és ugyanúgy megmérkőzne egyéni és csoportos kategóriákban is. És ha jól tudom, az első olyan verseny, ami egy nagy nemzetközi verseny volt, a Nemzetek Csatája, Battle of the Nations, ahol már mint magyar csapat mentetek ki. Ádám, az Prága volt, igaz? 2014 körül?
15-ben. Uh-huh. Az volt az első.
Ennek mindenhol egységesen ugyanaz a szabályrendszere, vagy létezhet, hogy különböző régiókban, vagy különböző országokban hozzátesznek, elvesznek?
Két nagyobb nemzetközi szervezet van, tehát itt is vannak már ilyen nagy országokat összefogó szervezetek. Ezeknek a szabályai azért már harmonizálva lettek, tehát nagyjából hasonló, tehát mondjuk az egyik nemzetközi szervezetben küzdő csapatok el tudnak menni versenyezni a másikba, minimális különbségek vannak, de igen, tehát van egy ilyen nemzetközi elfogadott szabályzata, mit lehet, mit nem lehet, mennyi ideig tart egy mérkőzés, milyen fegyverekkel küzdünk, minek kell megfelelni egy páncélnak, tehát ezek egységesítve vannak, pont azért, hogy minél professzionálisabban lehessen ezt az egészet csinálni, ne kelljen attól tartani, hogy nem tudom, hogy két országgal arra jött egy versenyző, és az első kettő percben megsérül, mert mondjuk nem bírná a felszerelése.
Igen, vagy mert úgy tudja, hogy ezt is lehet, meg azt is lehet, csak mert, hogy egyre népszerűbb ez a sport, most már úgy tudom, hogy Ázsiában, Észak-Amerikában is vannak klubok, és nyilván ki fogunk majd térni az adás második részében az előttünk álló világbajnokságra, és akkor ott majd ti elmeséltek meg, hát én azt mondtam is, hogy több mint 30 országból jönnek, igen, szóval, hogy ez már azt jelenti, hogy ilyen futótűzként terjedt, és mindenhol megvannak a maga követői és képviselői, de ha jól gondolom, akkor itt most ez egy nagy cél, hogy egy ilyen színes kavalkád legyen, és együtt egymás ellen
Így, így van, így van. Tehát ez a sportunknak a két évente megrendezett csúcsa, tehát hogy ennél nagyobb verseny nincsen.
De ez is. A nemzetek csatája az van évente, nem? Vagy ez azt váltja ki, vagy a hosszú
soha? Ez gyakorlatilag azt váltja ki, tehát a világbajnokság az két évente van. Uh-huh. És ez a legnagyobb, ezen kívül is vannak persze nagy versenyek, európai kupa, vagy Amerikában, vagy az összes amerikai csapatot összegyűjtő verseny, tehát ezek is nagy események, de ez az egyetlen olyan, ami tényleg arról szól, hogy a világ összes tájáról válogatottakat hoznak uh-huh. össze. Tehát itt nem különböző klubok küzdenek meg egymással, hanem minden országnak a legjobb 50, körülbelül 50 versenyzőjét gyűjtik össze.
Tehát így módon ide kvalifikálni kell magát
így van,
mindenkinek.
Így van, így van.
Jó, na erre is ki fogunk térni, csak még én egy pillanatra, ez nyilván az én romantikus gondolkodásom, hogy van bármelyikötöknek olyan történelmi kor, csata, film, bármi, ami egyébként inspirálta, vagy olyan szigorúan nézel egyébként.
Nagyon sok ilyen volt szerintem.
Ádám, az úgy néz rám a kezdetektől fogva, mint egy nagyon fegyelmezett lovag. Most végre.
Elnézést.
Szóval, hogy van, ami előtted van, amikor ebbe vagy és harcolsz, játszol, sportolsz.
Nekem az egyik nagy kedvencem volt gyerekként, persze nagyon sok ilyen film volt, hollywoodi film, de hazai film is. Tehát én például az Egri csillagok volt az, ami nekem elindította az egészet, de aztán később a Mennyei Királyság, vagy Árna templomos lovag. Nekem ez volt az a korszak, az utóbbi kettő film, a 12. század, ami szerintem a lovakkornak, ahogy éppen születik az egész ideál, a lovagi erények, és az abszolút ebben a két filmben, hát jó, nagyon heroikusan, meg nagyon amerikai oldalról, de nagyon szépen mutatta be az egészet. De rengeteg ilyen filmről szoktunk beszélgetni, főleg a edzések közben, hogy éppen mit láttunk most legutoljára, most lent le a Hunyadi éppen, az mennyire inspirált minket, vagy az mennyire kapcsolódott hozzánk.
Hát nekem, ami ilyen első nagy filmes élmény, és ami biztos vagyok benne, hogy ez indított el, az nem is történelmi film volt, hanem az Excalibur című uh-huh. film, aztán 80-as évek vége. Mert egyszer az volt az, ahol gyönyörűen be voltak mutatva ezek a teljes lovagi páncélok, eszméletlen jó ilyen hanghatások voltak, amikor összeütötték a fegyvereket, meg az egész stílusa a filmnek az úgy nagyon megkapott gyerekként, és az úgy velem maradt egészen sokáig. És a történelem szeretete az csak ezután jött. Amit én úgy ki tudnék emelni, az a magyar 14. század, ugye akkor a Nagy Lajos lovag királyunknak a kora, aki tényleg gyakorlatilag azt hiszem az ő idejében volt a legnagyobb az ország, meg neki voltak nagyon híres hadjáratai, és ott mindig volt benne valami, hogy nem csak arról szólt, hogy akkor most új területeket kell meghódítani, hanem az itáliai hadjárat mögött volt egy ilyen lovagi indítatás, hogy mondjuk a testvéréért kellett neki bosszút állnia. Szóval szerintem ezek úgy kiemelik ezeket a hadjáratokat az ilyen egyszerű területszerző, vagy éppen területvédő hadjáratok közül.
Tehát akkor nektek is ott van valami a fejetekben, ami elindította ezt az egészet, és amiben egy picit, vagy amivel azonosultok, vagy visszaálmodjátok magatokat, mert hogy én ezért tartom amúgy nagyon, tehát azért tudok nagyon felnézni erre, meg az ilyen emberekre, mert szerintem az nagyon jó, amikor van valami, amihez tartod magad, amit azért csinálsz, mert van hozzá egy hozzáfűződő szereteted, rajongásod, tetszetésed, és hogy ilyen értelemben, ha jól értem, mindkettőtöknél a lovagi értékek hiába facsarodnak azok ki napjainkra, erre majd kitérünk, de hogy van valami, ami szimpatikus, és amire azt mondod, hogy ezzel azonosulva, vagy ebből indulva csinálod ezt. Úgyhogy nekem ez ezért nagyon tetszetős, és gondoltam is, hogy van ilyen, mert hogy másképp szerintem nem csinálja az ember, hogy mentálisan, fizikailag, és mindenhogy ennyit tesz bele. Akkor most jön az, hogy zene, hírek, nem hírek, azt majd egészkor. Szóval zene, feles információk, és a második részben beszélgetünk a világbajnokságról, illetve a mentális felkészülésről, jó? Mert hogy az is nyilván egy fontos dolog. Maradjatok ti is, mert folytatjuk a beszélgetést. Újvári Ádám, a Magyar Buhurc Szövetség elnöke, és Bányai Ádám, a Magyar Buhurc Szövetség nemzeti képviselője a vendégeim, és erről a jó kis sportról illetve történelmi hagyományőrzésről beszélgetünk.